jöttem az Atyától és a világra jöttem, megtestesüléskor, most pedig ismét elhagyom a világot és az Atyához megyek. Vagyis megtörténik az ő megdicsőlése, ezzel együtt a világ megváltása. Csütörtökön lesz áldozó csütörtök, úrunk megbemenetele a földtámadás utáni 40. nap. Az Úr fölmegy a mennybe, mint egy közülünk, nem úgy, ahogy lejött, hanem magával viszi a mi emberi testünket és természetünket, nem azért megy, hogy elhagyjon minket, hanem hogy helyet készítsen nekünk, hogy közben járjon értünk, mint főpapunk. És ezért az egyháznak ősi szokása, hogy a hét elején, hétfőn, kedden, szerdán összegyűjtjük imádságainkat, kéréseinket, mint egy úti csomagot készítünk az Úrnak, hogy vigye magával a mennybe és terjessze ezeket a kéréseket mennyei Atya elé. Ezek a keresztjáró napok, amelyek 450 körül keletkeztek Galliában, Szent Mamertus Sienei püspöknek a munkálkodása révén, annak következményeként, hogy a egyházmegyék földrengések, járványok, különböző katasztrófák sújtották, és hát akkoriban az embereknek erre nem az volt a válaszuk, hogy bezárjuk a templomokat, és hogy mindenfajta vallásos tevékenységet megszüntettünk, hanem ellenkezőleg, pont ekkor könyörögtek és imádkoztak a legjobban, vagyis hát könyörgő körmeneteket, engesztelő böjtölést, imádságokat tartottak, körbejárták a körmenetekkel a településeknek a templomai, kápolnái, útmenti keresztei, szobrai, és hát közben énekelték elsősorban a Mindenszentek litániáját, de hát a legkülönböző szándékokra is könyörögtek, ezért is hívjuk ezeket keresztjáró napoknak. És érdekes, hogy ugye ez egyáltalán nem volt szándéka eltörölni a liturgikus reformnak, legfőjebb bizonyos alkalmazásokat szerettek volna eszközölni ezekben, de hát a gyakorlatban ezek teljesen kikoptak a hívek emlékezetéből és tudatából, mi viszont, akik a hagyományos rítus gazdagságát próbáljuk megélni, vegyük ezeket komolyan, imádkozzunk most a hét elején, és bátran terjesszük az Úr elé minden szükségünket, minden kérésünket. És éppen ezeknek az napoknak a megtartását segíti a mai evangélium tanítás is, ami az imádságról szól. És nemrég éppen föltűnt, hogy egy atya ugye külön hangsúlyozta, hogy az emberek mennyire, hát csak a kérő imára helyezik a hangsúlyt, vagyis tudjuk azt, hogy sietni hajón nincsenek ateisták, egy zuhadó repülőn mindenki meg tud imádkozni. Hát ilyenkor ugye a kérő ima, mint egy természetszerűen fakad föl, még az ateistának mondott ember szívéből is. De hát aztán ugye mi a helyzet a hálaadással? És mi a helyzet az imádságnak a többi formájában, mint például a dicsőítő, vagy a közbenjáró, vagy a bűnbánó imádság. Tehát egy egészséges, kiegyensúlyozott ima élet mindezeket ismeri, mindezeket egyformán gyakorolja. És hát a mai evangélium és a keresztjáró napok léte is igazolja, hogy egyáltalán nem baj az, hogy kérünk az Úristentől. Hiszen hát egy gyermek is azzal fejezi ki a szüle iránti szeretetét, bizalmát, ráhagyatkozását, hogy mert tőlük kérni. És ezzel kialakul az az alapvető személyes kapcsolat szülő és gyermek között, ami később ugye az bizalomnak is az alapja. Mint egy az ős bizalomnak a kialakulása történik ilyen módon, hogy a gyermek sír, mert valamilyen szüksége van, és a szülő pedig erre válaszol. És hát így tudatosul az, hogy van valaki, aki velem törődik, aki engem szeret, és akinek fontos az, hogy velem mi történik ebben a világban. Hát a hívő ember is így fordul ilyen bizalommal a mennyei Atyához. Többször fölmerül a kérdés, hogy de miért kell egyáltalán ezeket a kéréseket Isten elé tárni. Hát a mindentudó Isten nem tudja magától is, hogy mire van igazán szükségünk. Természetesen tudja, de mégis megparancsolja az Úr Jézus is, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. És azt mondja, hogy kérjetek és kaptok, szörgessetek és ajtót nyitnak nektek, keressetek és találtok. Tehát ő maga visszat minket a kérő imádságra, és hát ezáltal tulajdonképpen nevel minket, nem neki van szüksége a imádunkra, hanem nekünk van szükségünk, hogy ezt rendszeresen kitartó állapotossággal eléggel terjesszük. Ezzel ugye elismerjük, hogy ahogy a valók szerint Jakabtól, minden jó adomány és tökéletes ajándék Istentől száll alá, a mennyből. Tőle kérjük, nem magunk akarjuk önerőből megszerezni. Tehát alázatra is tanít ez a kérés, hogy nem gondoljuk túlságosan, ugye gőgösen azt, hogy nem kell nekem az Isteni, minden magamtól megoldom, hanem elismerjük a gyengeségünket, az elégtelenségünket, és hozzá folyamatunk alázattal. Ezáltal erősödik ez a bizalom az Úristen iránt, a vele való személyes kapcsolat, és aztán rájövünk, hogy az igazi nagy gyümölcse és eredménye az imának az, hogy megtanulunk az Úrral együtt lenni. Jól érezni magunkat, természetesen érezni azt, hogy mi időzünk az Úrnál, és hogy jó nekünk ott vele együtt lenni. Ezáltal formálódni és erősíteni minket. Aztán a mai szentlecke fölveti azt is, hogy mit kellene ahhoz, hogy ez a kérés valóban ne legyen elbizakodott, ne legyen vakmerő, hanem tényleg Istennek tetsző. Azt mondja, hogy nekünk is meg kell hallanunk az ő kérését, mert hogy az Úr nem csak hallgat ránk az imában, hanem beszél is hozzá. És ebben a beszédben megfogalmaz elvárásokat, hitelneket, figyelmeztetéseket felé. Tehát, hogyha az ember eléggé elvédül, elcsendesedik, akkor ezeket hallja a szívemény. Tehát meghallani az ő kérését, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyünk, mert aki az igét valóra várja, az boldog lesz cselekedete által, mondja a mai szentlecke. Aztán azt mondja, hogy fékezze nyelvét az imádkozó, az Istenben bízó. Ugye ugyancsak Szent Jakab írja egy kicsit később a levelében, hogy a nyelvünk a legkisebb tagunk, de mégis a legveszélyesebb, mert egész világot tud rákba borítani. Például a becsmérő, kócsáró, rágalmazó, szidalmazó, Isten gyalázó nyelv. Azt mondja, hogy olyan ez a nyelv, mint a hajó a kormány. Tehát egy picike kis része a hajónak, de ha az jól áll, akkor a hajó is helyes irányba megy a célja felé. Ez a kormány egy kicsit félrebillen, akkor eltévesszük a célt. Szóval a nyelvünket így kell fékezni, hogy valóban áldás és lehetünk háború és szenvedés vakadjon belőle. Aztán meghallgatni nem csak az Isten kérését mondani valóját, hanem az ember kérését is. Meglátogatni az áldákat és az özvegyeket az ő szorongatásukban. Tehát, hogyha az ember más emberek felé kegyetlen, szintelen, akkor nincs alapja arra, hogy Istentől várja el, hogy ő meghallgassa és vele együtt érezze. Mi van akkor, hogyha a kérésünk nem teljesül? Nagyon sokak szenvednek ettől, és azt gondolják, hogy hát néha magukat hibáztatják, mert hogy túl bűnös vagyok ahhoz, hogy Isten egyáltalán a figyelmükre méltasson, lehet, hogy végleg elfordította az arcát tőlem. Ez azonban nem igaz. Tehát az Isten, aki maga az irgalom és a szeretet, biztos, hogy ilyen nem csinál, hanem mindig megadja a lehetőséget arra, hogy hozzáforduljunk, és ő figyelemmel hallgat rá. Sohasem szabad attól félni, hogy úgymond terhére leszünk, hogy túlzásban viszünk a kéréseket, mert hát pontosan azért Isten, mert ezeket jól viseli, és pontosan ezeket kérést tőlünk, hogy hogy ne fukarkodjunk és ne szégyen, legyünk szégyenlősek a kérésekben sem. Viszont nem biztos, hogy mindig azonnal teljesíti a kérést, vagy nem pontosan úgy, hogy mit kérjük, hanem halasztja a választ. Ő jobban tudja, hogy mi az, ami valóban a javunkra válik, jobban látja az egész helyzetet, a körülményeknek az összjátékát, azt is, hogy bizonyos kérések teljesülése milyen hatással lenne rá. Mert van olyan kérés, ami bizony, hát a károkra lenne, és nem a javunkra. Most a nyáron néhányan minisztránsokkal elmentünk Franciaországba, egy bencés kolostorba, ahol a hagyományos liturgiát ápolják, úgy közben megálltunk Németországban, a Fekete Erdőben, egy lengyel párosok által vezetett Mária kegyhelyen, Tothos, ez a neve ennek a helynek, ahol hát ugye a középkorban, amikor kialakult ez a kegyhely, az a hír járta, hogy ott mérges gázok jönnek ki a földből, és akkor oda megy, az meghalt. Tehát halálbölgynek nevezték el ezt a helyet. Tehát kiderült, hogy a mérges gázok valójában gyógyító gázok, úgyhogy a radon nevű gáz az, amit a földből föltör, és hát ez volt ez a tüdőbetegeknek, és hát egyébként is, tehát ez a hely egy kegyelemmel megállott helynek bizonyult, mert hogy a szűzanyag nagyon sok embernek segített ott. De a szűzanyag kegyoltáránál különböző ugye hálatáblák, köszönő levelek voltak, és volt egy nagyon különös levél. Azt mondja benne, hogy drága szűzanyám, évekig járta innen hozzád, és kérdenába könyörögtem egy bizonyos kegyelemért, most pedig csak azért jöttem, hogy megköszönjem neked, hogy nem teljesítetted a kérésemet. Tehát rájött az illető imádkozó, hogy ha teljesült volna a kérdés, az sokkal rosszabb lett volna neki, és a kárára vált. De ezt az ember nem tudja előre, hát ez csak a mindenható Isten tudhatja. Szóval, hogy erre is gondoljunk, hogy az Isten tudja, hogy mit csinál, ért a dolgához, sokkal jobban, mint mi. Tehát bizalommal ráhagyatkozhatunk, hogy mikor, hogyan, illetve egyáltalán teljesíti a kérésünket. De ha nem azt teljesíti, amit mi kértünk, valamit biztos teljesít, ami tényleg a javunkra válik, mégpedig nem csak a földi, hanem a külvilági örök javunkra is. Tehát Isten a maga idejében teljesíti a kérést, mert ő mindig meghallja, mindig fontosnak tartja a mi kérésünket és a mi folytékünket, ahogy az Úr Jézus is mondja, mert az Atya szeret neked, és nekünk ezt valóban szívünk végén el kell hinni. Lehet, hogy próbálja teszi a hitünket, azzal is, hogy halasztja a meghallgatást, hogy megerősítse bennünk a bizalmat, de minden esetre a javunkat, a végső és legfőbb javunkat mindig meg akarja adni. Tehát legyen ez a mi imádságunk Krisztus nevében végzett ima. Ugye a római rítusban ezt szeretjük is oda tenni minden könyörgés végére, hogy ami Urunk Jézus Krisztus által. Mert maga az Úr mondja, hogy amit az Atyától kértek az én nevemben, azt megadja nektek. De ez nem csak egy ilyen nyelvi záró formula, hanem a lelkületre is vonatkozik. Tehát, hogy Krisztus lelkületével kérni. Olyan nem szabad soha kérni, amit Krisztus nem kérne, vagy nem hagyná jóvá. Tehát mindenképpen az ő tanítása és az ő lelkülete szerint kell a kérést végezni. Aztán ugye állat, a kegyelem állapotában, ahogy mondja Jakab apostol, sokat ír az igaz ember könyörgése. Tehát meghallgatja ő a bűnös is, de sokkal hatékonyabb az igaz ember könyörgése, amit a kegyelem állapotában nézünk. Alázatos, bizalomteljes, figyelmes, állapotos és Isten akaratát elfogadó legyen ez a kérés. Ugye az Úr Jézus is, amikor emberileg szenvednie kellett, azért nem átalolta, hogy bevallja, hogy a lélek ugyan kész, de a test erősen. Ha lehet, akkor Atyám, múljék el tőlem ez a kenyér. Ne kelljen ezt végig szenvednem, de hozzá tűzte a legfontosabbat. Ne az én akaratom legyen, hanem tiéd. És nekünk is így kell a kéréseinket mindig zárni, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Nem szabad abba az illúzióban elkezdeni magunkat, hogy mi kényszeríthetjük az Isten. Vagy hogyha előtté meggyőzően érvelünk és eléggé, hát rámenősek vagyunk, akkor csak-csak enged és meggyőzünk őt. Tehát nem ilyen a Istenünk, nem ilyen módon működik a imádság, nem kényszeríthetjük őt, csak bizalommal elé terjeszthetjük és rábízhatjuk a kéréseinket. Tehát lényeg az, hogy szálljuk be az időt az imára. Használjuk ki a kegyelmi napokat, amiket az egyház és a liturgia elénk ad, hogy megtapasztaljuk valóban a kérései teljesedésében is, hogy az Atya szeret minket, és hogy valóban ő azt akarja, hogy örömünk legyen, és hogy ez az öröm teljes legyen. Nincs az a jelentéktelen apró kérés, ami méltatlan lenne az Istenhez. Például őszintén bevallom, hogy amikor ide jövök Budapestre, hogy mindig már az úton kérek az Urat, hogy biztosítson nekem egy megfelelő parkolóhelyet. Ugye hát ma is megfelelős borzasztó dolog volt találni egy megfelelő helyet. Néha szent angyalokat is beleveszem, hát ugye mégiscsak ne válaszok ilyen apróságukkal a körséges Isten, és hát valahogy mindig akad. Hoz közelebb vagy távolabb, de mindenképpen akad egy hely. Hát még ilyen jelentéktelen apróságokban is. Várjunk, kérjünk és imádkozzunk. És aztán kinek engedjük, hogy ez az ima formáljon minket, akkor is, amikor így a liturgia szavaival, a zsoltárral, a sugallgazott szövegek szavaival imádkozunk, akkor is engedjük, hogy ebben az imában ne csak mi beszéljünk, ne csak magunkat ugye fejezzük ki, hanem engedjük, hogy az Isten is megérintsen minket, hogy formáljon. Ezért nagyon fontos az imában a beszéd mellett a csend is. Tehát, hogy egyszerűen ott lenni az Isten jelenlétében, hogy a híres párszi parasztember mondta Vianney Szent Jánosnak, a plébánosának, hogy ott ülök az templomban, én nézem őt, és ő néz engem. Hát ez a legtökéletesebb ima, a szemlélet ima, ez ami a leginkább formális gyógyít. Ne sajnáljuk az imákról az időt, az energiát, mert ez a legjobban remektetett idő és energia, ami sokszorosan megtérül, és valóban megtapasztalhatjuk, hogy az Úr, ami örömünkben akarja szolgálni, és valóban egy szeretetteljes, belsőséges kapcsolatot akar velünk.